Amikor mi fejezt elkapták, és felhúzták a fára, mint engem. Neki is, úgy értem, neki is. Mi ez az őrület? Fenyegetés? Nem is vitás, ásítottam. Egyet mondok magának, Mr. Hopkins. Vagy kipakol mindent, csak akkor meglátom, mit tehetek önért, vagy semmit sem tehetek. Nem harcolhatok láthatatlan fantomok ellen. Ha mindent elmond, talán meg tudom óvni az életüket. Talán ez az, amit ígérhetek. Nekem ez nem elég, főleg, hogy én sem vagyok tisztában mindennel. Felállt, és összerántott a szőrös mellkasán a füldőköppenyét. Bocs, hogy zavartam, ja, és még valamit. Ezt találtam a hálószobámban fél órával ezelőtt. Köpenye zsebébe nyúlt, kivett belőle valamit, és a szoba közepén álló asztalkára dobta. Hátra hőköltem a meglepetéstől. A valami egy gyerekfej nagyságú koponya volt. Súlyából ítélve könnyű kőből faraghatták, talán habkőből. Mit gondol? Jelent ez valamit? Nem voltam tisztában az ismeretlen támadók jelrendszerével és mitológiájával. Egyet azonban biztosan tudtam. Koponyák felbukkanása hálószobákban sosem jelent jót. 27. Alig, hogy eltávozott, megkopogtatták az ajtót. Mivel hirtelnyében nem találtam jobb helyet a kőkoponyának, a párnám alá dugtam. Ezúttal Sadler tanár úr állt a folyóson, sápadtan, keserű vonásokkal a szája sarkában. Besétált a szobámba, és kedvenc karos székembe telepedett. Nem akarom elvinni az álmát, motyogta nehezen forgó nyelvvel, amiből azt az egyenes következtetést vontam le, hogy a tanár úr benyalt néhány kortyocska szíverősítőt lefekvés előtt. Ki vagyok, Mr. Landvai? Mondta a dolgok közepébe vágva. Teljesen össze vagyok zavarodva. Nem tudom, mit csináljak. Elveszett egy gyerekem, lehet, hogy meg is ölték, én pedig tehetetlen ülök, és várom, hogy történjék valami, de nem történik semmi. Éjszaka van, Mr. Sadler. Próbáltam könnyíteni a lelkén. Holnap reggel biztosan megtaláljuk. És ha meghalt? Ki mondja meg a szüleinek? Különben a fiúk elküldték a fényképeket, Lamotta hívta elő. Édes, drága Lucy! Az asztalra hajtott egy kötek képet, amelyek az éjszakai parkot ábrázoltak. Fákat, utakat, vagy egy pasast a fatörzshöz támaszkodva. Sadler tanár úr megtörölgette a szemét, és sóhajtott egyet. Lamotta akarta áthozni, de annyira elfáradt, hogy elaludt, hogy ezt áthoztam én. Ez itt az őr. Alaposan megnéztem a fának támaszkodó pasas arcát, mintha ismerős lett volna valahonnan, de azért nem voltam egészen biztos benne, valóban találkoztunk-e már. A többi kép az ablakokon átlátszó szoba belsőt ábrázolta. Az odabent tanyázó nőket és férfiakat, katonaruhásakat, burnuszosokat, öltönyösöket. Sadler tanár úr váratlan felordított, és úgy a dohányzó asztalhoz csapta homlokát, hogy nem is tudtam hirtelnyében, melyik miatt nyugtalankodjam. – Meg fogunk dögleni! – Valamennyien! – ordította. – Én is, maga is, a gyerekek is, de miért, Istenem, miért? – A falak egymáshoz hajtották a szavait. Miért, miért, miért? 28. Miután elment, kivette a párnám alul a kis koponyát, és alaposan végigtapogattam. Durva munka volt, mint a készítője nem fektetett volna kellő súlyt a finom kidolgozásra. Nézegettem egy kicsit, aztán feltettem a ruhás szekrény tetejére. Magamnak sem mertem bevallani, hogy tapogatás közben milyen furcsán bizsergni kezdtek az új begyeim. Jó Istenem, ideje lefeküdnöm. Lefeküdtem, magamra rántottam a takarót, és elhatároztam, nem nyitom ki az ajtót ezután már senkinek, még ha az Egyesült Államok elnöke kopogtatna is. Én vagyok, Amelie. Hallottam egyszer csak egy hangot az álom és az ébrenit határán. Kívánszorogtam az ágyból, és az ajtóhoz vonszoltam magam, kitártam az ajtószárnyat, aztán majd, hogy nem fenékre csüccsentem. Felpattantak a szemhéjeim és az álom, ha csak a rövid időre is, elröppent róluk. Amely helyes ezúttal hófehér szörme kabátkát viselt, amely valamivel a térde fölött ért véget. A köpenykét, ugyancsak hófehér, seje a zsinorból fonott hurkocskák fogták össze mellén, akárki is csinálta őket, hanyag munkát végzett. A zsinór hurkok tágasabbak voltak a kelleténél, így szörme kabátka elején nem zárt össze a két kabátszárny, kivillani hagyva, Miss Hayes halvány kreol bőrét. Maga az! Vágtam olyan csodálkozó képet, mint a ő felség az angol királynő állt volna előttem. Azt hittem már az igazak álmát alussza.
Megpróbáltam, nyújtozott egyet Amelie, csak valahogy nem jön álom a szememre, maga hogy van vele.
Én is megpróbáltam, mondtam, hozzátehettem volna, hogyha nem kopog, azóta már úgy alszom, mint a bunda.
De valami azt suttogta lelkem mélyén, hogy nem is olyan nagy baj, ha nem alszom. Aludni ráérek máskor is. Alvásom mindig van alkalom. Az azonban csak ritkán fordul elő egy halandó életében, hogy a nagy Amelie helyez keresi fel éjnek évadján, térdigérő hófehér szőrbe kabátban, aminek ráadásul olyanok a hurok gomjukai, mintha arra teremtették volna őket, hogy azt is megmutassák, aminek az elrejtésében inkább segítkezniük kellene. Gondoltam, bejövök magához néhány mondatocskára. Aztán már megyek is.
Jól tette, bólintottam, nagyon jól tette. És Amelie aggódva a kabátkára mutatott.
Nem baj, hogy ezt kaptam magamra, őszintén szólva, csak hogy benyúltam a szekrényembe, és ez akadt a kezembe. Nem is tudom, miért hoztam ide a dögmeleg Barbadosra. Az ember néha olyasmit is csinál, amit aztán később nehezen tud megmagyarázni. Szóval nem egészen ide való. És ha úgy gondolja, hogy szóval valóban nem illik egy éjszakai beszélgetéshez, ünnepélyesen bocsánatot kérek, és már itt sem vagyok.
Nagyon is illik? Bizonygattam gyorsan. Éppen megfelelő. Jobbat magára sem kaphatott volna.
Tényleg úgy gondolja?
Tényleg, mosolyogtam, miközben megpróbáltam kitalálni. Van-e alatta egyáltalán valami például alul? Mert hogy nem látszott semmi, amiben persze lehet, hogy a halványan világító folyósói lámpák voltak a ludasak. Kitártam az ajtót, és Miss Amelie helyez belipegett a szobámba. Volt benne valami az északi világra rácsodálkozó sarkutatóból, akinek egy jegesmedve lerágta a bundája alját. Talán csak annyiban különbözött az említettől, hogy a lerágott bundájú sarkutatóknak nem igen szokott olyan osztályon fölül lábuk lenni, mint ami a Miss Hayesé volt. Miss Hayes, mint csak olvasott van a gondolataimban, besétált a nappali szobába, leült a kanapéra, azonnal átvetette egymásra a lábba, és úgy nézett rám, mintha további biztatás várna. Hiába meregettem a szemem, semmit nem tudtam felfedezni a bunda alatt. Iszik valamit? Kérdeztem rekedten. Miss Hayes megrázta a fejét.
Azt hiszem, ma már nem. Ha hiszem, rosszul alszom, maga is.
Kivele, Amelie? Biztattam, elszakítva szemem a lábáról. Mi a baj? Amelie Hayes arca egyetlen pillanat alatt megváltozott. Eltűnt róla a kisé butácska, nem törődöm kifejezés, hogy a félelem foglalja a helyét.
Az igaz, nyöszörögt, hogy nem tudok aludni, csak sajnos a rettegéstől van. Ahogy lecsököm a szemem, előbukkan valaki a semmiből, és megpróbálja elvágni a torkom. Maga ott volt az ünnepi vacsorán?
Ott, magát viszont nem láttam.
Daggal beszélgettem inkább. Megpróbáltam kiszedni belőle valamit.
Hogy milyen filmet akar forgatni?
Azt hát, hogy az ördög vigye el, hiszen én vagyok a főszereplője, és én mindig fogalmam sincs róla, mit kell csinálnom, és maga? Hogy bírta a születésnapi partit?
Nehezen. Nem kedvelem az elvágott torkú fickókat, még úgy sem, hogy tortába vannak csomagolva.
Másolatit is megöltek, azt mondják.
Őt a szobájában. Neki is elvágták a torkát.
Jézusom! És maga? Nem csinál semmit, hiszen magánzsaru.
Dehogy nem csinálok, védekeztem. Csak éppen nem megy az egyik pillanatra a másikra.
Addig vár, míg valamennyünket megölnek.
Azt azért nehéz lenne. Vagyunk vagy 200-an szállóban. Személyzetről nem is beszélve. Aztán itt van Brett védfelügyelő is. Azt hiszem, ért a dolgát különben. Sikerült Vicky Bunch nyomára bukkannom.
És?
Éreztem, hogy száraz a torkom. Pokolja jól esne egy nyelet ital. Nem tehettem meg, hogy megszakítsam a kellemes beszélgetést, és lemenjek innegyet a bárba. Vicky Bunch nincs ott, ahol lennie kellene.
Istenem, Istenem!
Kiengedték.
Jézusom, mikor?
Elmondtam neki mindazt, amit Mosley Finktől hallottam. Amelie akkor nagyon határozottan felemelkedett a kanapéról.
Itt alszom magánál. Nem vagyok hajlandó megöletni magam. Hol a stukkerja?
Mutattam, hogy hol. Bólintott, és mielőtt meg